Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. Az alapítvány honlapján van egy Google Maps térkép, ami a már befejezett örökség projekt állomásokat mutatja. Ez igen impozáns térkép. A legtöbb ilyen zöld pötty, ez Romániában van. Amikor elkezdték a munkát 20 évvel ezelőtt, honnan tudták, hogy merre érdemes indulni? Mi volt az iránytű?
A határon túli területeken ugyanúgy vannak műemlékes szakemberek, mint Magyarországon. Magyarok is, nem magyarok is, velük kapcsolatban voltunk, és hát ők súgtak, hogy hova kell menni, hol a legsürgősebb a segítség nyújtása. Másrészt pedig az egyházakkal is intenzív kapcsolatban vagyunk, hiszen a felújításra szoruló műemlékek többség az egyházi műemlék templom. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne lenne bőségesen munka a világi műemlékekkel, csak a világi emlékek esetében nagyon bonyolult dolgok nehezítik a munkánkat. Egyrészt a tulajdonlás kérdése nem egyszerű, mert az örökösök, ahogy ezt már említettem, szanaszét lehetnek és vannak a világban, nehéz őket megtalálni, egyezkedni velük, és nem biztosított, hogy hosszú távon is az ő tulajdonukban marad az épület.
Arra gondolj, felújítják nekik, megcsinálják, megnövelik az értékét, másnap eladja.
Hát igen.
Ahogy ez így ilyen is van.
A másik probléma az a fenntarthatóság. Ezek a kastélyok, ezek többek között azért romlottak le, és azért vannak nagyon rossz állapotban, mert eltűnt mögülük az a gazdasági erő, amelyik föl tudta őket tartani. Tehát a Közép-Európának, Kárpát-medencének a gazdasági szerkezete gyökeresen megváltozott. A 19. század végén ez egy virágzó mezőgazdaságot produkáló terület volt, és mezőgazdasági konjunktúra volt. Hát nem kell részleteznem, hogy ma már ez nem így van. Mondjuk az erdélyi mezőség gyönyörűséges kastélyai környezetében parlagon vannak a földek, mert nem érdemes őket művelni. És a harmadik probléma az pedig az ár, a bekerülés. Addig, amíg egy középkori, árpádkori templomnak a teljes körű felújítása az körülbelül 50 millió forintból megvalósítható, ami egy budapesti kisméretű lakásnak az ára, addig ezeknek a kastélyoknak a helyreállítása az milliárdos nagyságrendel bekerül. Tehát emiatt, ahogy mondtam, a Google térképen található emlékeknek a túlnyomó többsége egyházi műemlék és templom. És éppen ezért az információkat, azokat első pillanattól fogva az ottani műemlékes kollégáktól és az egyházi vezetőktől kapjuk, és természetesen a terepen mozogva mi magunk is látjuk, és fölmérjük azt, hogy hol van szükség segítségre.
Mi lesz a világi tulajdonban lévő kastélyok sorsa? A pusztulás?
Sok esetben igen. Ezt ki kell mondani, hogy adott esetben el kell ereszteni az elmondottak miatt, de azért egy kicsi biztató reménysugár is van, mert ugyanúgy, ahogy Magyarországon elindult egy kastélyprogram, ugyanúgy elindulhat a határon túli nagy értéket képviselő magyar vonatkozású kastélyok megmentésének a programja is. Ezen gondolkodás folyik, de az elmondottak miatt nem könnyű ez a feladat.
Ezen felső szinten, tehát kormányzati szinten folyik gondolkodás, hogy érdemesebb belevágni, hát vagy még a szakemberek szintjén folyik gondolkodás?
Én azt hiszem, hogy magas szinten is gondolkodás szinten a problémát mindenképpen látják. Arról nem tudok beszámolni, hogy ez most hol áll, és hogy egyáltalán van-e remény arra, hogy a közeljövőben valami elinduljon, mert nagy forrás igényű, meg az elmondottak miatt nem csak azt kell megoldani, hogy felújítsuk azt a kastélyt, hanem az összes többi egyéb kérdést is meg kell oldani. Egyébként vannak elszórtan munkálatok, hát hogy más nem mondjak, a borsik is. Tehát vannak, de úgy egészében, úgy ahogy mondjuk a Romerfroris terv a határainkon túli magyar egyházi műemlékeknek a felújítását folyamatosan gondozás terve vette, ilyen egyelőre a világi emlékek esetében nincsen.
Az ő számít magyar vonatkozásúnak, ami az egykori Magyarország területén?
ennél szigorúbb azért a magyar vonatkozásának a meghatározása, hiszen például az erdélyi szász emlékek ebbe nem tartoznak, nem tartozhatnak bele, de azért nem is mondhatjuk azt, hogy csak a magyar közösségek tulajdonában vagy használatában lévő épületek voltak magyar vonatkozásak, mert például a mostani 19-es programban szerepel egy Somogyom nevezetű erdélyi községnek a templomának a gondozása. Ez egy 100 evangélikus templom volt, de Szent László, Szent István falképeket fedeztek föl, ami hát nyilvánvaló egy komoly magyar vonatkozás.
Azt mondta, hogy főképp a templomokra, egyházi ingatlanokra koncentrálnak az említett világi problémák miatt. Az egyházak hogy fogadják például azt, amikor azt mondják, hogy itt el kell kezdeni dolgozni, ezért itt istentisztelet 2 évig nem lesz?
Ez minden esetben egyenként kell kezelni ezt a problémát. Általában azért azt el tudom mondani, hogy örömmel fogadják a segítséget, mert döntően olyan helyeken dolgozunk, ahol az előregedett, megfogyatkozott gyülekezet nem képes arra, hogy saját maga gondozza a templomát, és nyilvánvaló, hogy megértik és elfogadják azt, hogy a munkálatok alatt hát nem tudják a templomok a liturgikus funkciót betölteni. De ugyanakkor nekünk is figyelembe kell venni ezt, és arra törekszünk, hogy minél rövidebb legyen az építési periódus, és azon belül is, hogyha mondjuk külső felújítás van, attól bent lehet istentiszteletet tartani.
Azért kell rövid építési periódust csinálni, hogy nehogy leszokjanak a templomról, és átmenjenek
más. Ez is szempont. Tehát a papok ezt szokták mondani, hogy ha túl sokáig bücskülünk a templomba, akkor elmarad a gyülekezet, és ezt tiszteletben kell tartani.
Az ízlését az ottani híveknek tiszteletben kell tartani, akik valószínűleg ugyanazt akarják, mint a nem hívek, hogy legyen már, hogy is hívják ezt, járólap meg térkő.
Hát ez pontosan így van. Azt szoktam mondani, hogy az emberek a templomban a saját lakásukat szeretnék viszont látni.
Otthon vannak benne végül.
Otthon vannak benne, vastag szőnyeg, műanyag, fűtés, az mindenhol fölmerül, hogy hát legyen fűtés, amivel nincsen semmi bajunk, csak a fűtés nagyon-nagyon nagy károkat tud okozni egy műemléképületben. De örömmel tudom mondani, hogy mondjuk a református templomokban, amikor mondjuk Kárpátalján az akkori, vagy a régebbi divatnak megfelelő ilyen hengerelt festést és ilyen mintákat kicserélünk, fehér, ugye a református templomokban mostanában hagyományosnak mondott beszelt falakra, akkor azt megszeretik. Tehát lehet ízlést is formálni ezzel a munkával, és kell is. Aztán a másik nagy vita téma ez a református templomoknál a freskó kérdése. Ugye ezt tudni kell, hogy a református jelen pillanatban a középkori templomainknak a többsége az református tulajdonban van, református templom. Föltárunk egy hihetetlen értékes freskót, és akkor azt el kell fogadtatni a gyülekezettel, hogy az, ami az ő vallásukban elfogadhatatlan volt, hogy szentképeket lássanak, az most már más a 21. században, mert ez egy nemzeti érték. Ezt is többnyire elfogadják. Egy jó példát tudok most éppen mondani. A kárpátai Visk faluban, ez a felső Tisza vidékén van egy erős magyar közösség, egy szorványvidéken. Egy hihetetlen értékes lappangó freskót találtak a műemlékes kollégák, méghozzá nagyon épp állapotban. És 3 évig győzködtük a presbitériumot, hogy értsék meg, hogy ezzel nem sértjük az ő vallásukat, mert az istentisztelet alatt le lehet azt függönyözni. Viszont a nemzeti büszkeségüket, meg a lokálpatriotizmusukat, azt bizony nagyon jól érinti az, hogy ilyen érték van abban az egyébként amúgy is gyönyörűséges templomban.
Erősíti a híveket, ha fel van újítva a templom? Mi a tapasztalatuk? Mert valamikor a réginek van egy olyan íze, amihez már gyerekkorom óta ragaszkodtam, és addig akarok ott maradni, amíg mind a ketten össze nem omlunk.
feltétlenül erősíti, és ugye a beszélgetés elején szóltunk arról, hogy a felújítás az nem jelent új építést, meg átépítést, tehát egy olyan helyreállítás, amiben a szépségek kijönnek, és ezt észreveszik, és elfogadják. Én nem emlékszem olyanra, hogy a felújított templomot ne büszkén vették volna birtokba a hívek.
Fa templommal foglalkoznak? Azok bírják annyi ideig, hogy egyáltalán érdemes legyen a felújításról
gondolni? Ritkán, mert a fa templomok azok a görög katolikus egyházra jellemzőek, és Kárpátalján most fejeztünk be egy görög katolikus magyar gyülekezetnek a fa templomának a felújítását. Hát ez egy hihetetlen érdekes dolog volt, mert mi éveken keresztül, Tiszabökényről van szó, elmentünk amellett a templom mellett, ez egy csúnyuska, cementes vakolattal hát borított templom volt. És az Esperes fölhívta, a Demko Esperes fölhívta a figyelmünket, hogy hát kéne csinálni ezzel valamit, mert egy fa templom csak a szovjet időkben jó vastag szementes vakolattal beborították. És aztán akkor mi hát neki láttunk ennek a munkának, meg kell mondjam, hogy kétséges volt, hogy sikerül-e, mert árvizet is kapott ez a templom, és a fa a cementes vakolat alatt elrohadt, elkorhadt. Úgyhogy ki kellett bontani az alsó réteget, ahol vizet kapott, azt ki kellett cserélni, úgyhogy fölemelni a templomot ilyen hidraulikus emelőkkel és kipótolni. Szóval bonyolult munka volt, éppen ősszel volt az átadása, hát óriási öröm volt a gyülekezetnek, aki lehet mondani, hogy a munkák közben már egy kicsit lemondott róla, és azon bosszankodott, hogy miért nem egy új templomot építünk.
Hol van az a határ, éppen ez a határ, amikor azt mondják, hogy újat kell csinálni? De hát műemlékesként hogy lehet olyat mondani, hogy újat kell csinálni?
Mi nem pártoljuk az új építést, tehát azt gondoljuk, hogy nincs olyan, vagy nagyon-nagyon ritkán van olyan, amikor azt mondjuk, hogy az a templom menthetetlen.
Akkor elengedik?
Hát akkor el kell sosan engedni. Adják. Akkor el kell engedni. Ezt a műemlékesek nem nagyon tudják elfogadni, a műemlékes szakemberek. Én, aki, hát hogy mondjam, történészként a munkálatoknak az irányítását, szervezését kicsit kívülállóként végzem, én talán jobban el tudom fogadni, hogy éppen azért kell adott esetben elengedni, hogy mást meg tudjunk menteni.
Történészként, illetve ön a történész, de úgy kérdezem, mi az értelme ennek az épület együttes, az örökség megőrzésének? Nem az a sors, hogy az épületek jönnek, mennek?
Hát kicsit furcsa a kérdés, mert annyira evidens, hogy a múltunk nélkül, a gyökereink nélkül nem tudunk létezni. Tehát egy ilyen nagyon triviális példa, hogy ha egy fának nincsen gyökere, akkor kidől. Hát ez a mi mai életünkre is vonatkozik, hogyha nincsenek hagyományunk, nincs, amiben belekapaszkodjunk, nincsen múltunk, akkor nem lesz se jelenünk, se jövőnk. És hát ez az épületeinkre is vonatkozik. Tehát függetlenül attól, hogy egyszerűen szép egy középkori épület. Hogyha adott esetben a határainkon túli területen, ahol már nincsen magyar népesség, nem tudjuk megőrizni azt, hogy ott igenis volt magyarság, hiszen itt van a temploma, akkor a levéltárakból pillanatok alatt eltűnhetnek a dokumentumok, és akkor kész, akkor kezdődik a történelemhamisítás, hogy ki volt előbb, egyébként nem annyira lényeges, hogy ki volt előbb, de az, hogy mi ott voltunk és értékeket hoztunk létre, azt szerintem nem szabad nem figyelembe venni.
Van már olyan viszonyunk a környező államokkal, hogy ők megőrzik ezeket az emlékeket, akkor is, ha ott már nincsenek magyarok?
Összetett a kérdés, mert egyrésztről nem tapasztalunk és tapasztalok direkt rombolást. Másrésztről pusztulni hagyást azt tapasztalok, aminek a hátterében persze mindig azt mondják, hogy pénzhiány. De azért ez a pénzhiány is viszonylagos. Tehát például ismét egy 100 példát kell hozzak, hogy egy világszenzáció, művészet történeti szenzáció volt, hogy Besztersze melletti Kiszona 100 volt 100 közösségnek a romos templomába Giotto di Bondone freskó másolatát fedezték fel. Na, ebben a konkrét esetben egyértelmű volt a pusztulni hagyás, mert nem kellett volna nagy erőfeszítés ahhoz, hogy az a templom tetőt kapjon, és akkor megmaradjon a szentély. Sőt, még azt is hát hallottuk, hogy rásegítettek a pusztulásra. Ennek speciális okai voltak, a helyi közösség, meg a helyi pap tartott attól, hogy valamikor valakiknek eszébe jut, hogy itt a szászoknak a házába költöztek be a atyafiak. Ez helyi szinten, hogy milyen félelmek vannak. Tehát van ilyen helyi hát környezetben, kormányzati szinten én nem gondolom, hogy ilyen már lenne. Pénzhiány az van.
Pénzhiány mindenhol van. Kormányközi együttműködéseket lehet csinálni? Tudnak ilyen tervekről?
Hát például a Borsi példa mutatja, hogy lehet.
De ez ugye? Mint, hogyha kivételnek tűnne, hogy a két köztársasági elnök megállapodása kell valamihez, az túl magas szintnek tűnik az általános együttműködéshez.
Igen, amikor a 90-es évek végén elkezdődött a határaink túli magyar műemlékek felújításának programja, az egy román-magyar minisztériumi, miniszteri megállapodás keretében történt. Őszintén megmondom, hogy szükségtelennek látom. Tehát annak, hogy akkor a bürokráciával vívódjunk és azzal törődjünk, annak a nagy értelme nincsen. Akkor is az volt, hogy ugye viszonossági alapon magyarországi román műemlékek is rajta voltak a listán, és őszintén megmondom, hogy Bukarest nem is érdekelte ez. Nem foglalkoztak vele, ott kínálgattuk nekik, hogy hát tessék, itt van, tessék, a pénz is, nem foglalkoztak vele. Tehát én sokkal hatékonyabbnak és célravezetőbbnek tartom azt, ami most folyik. Egyébként természetesen Romániában román kormányzati pénzből állítanak helyre magyar emlékeket, tehát nem szabad azt gondolni, hogy teljesen hát ez egy hiányterület. Azt látni kell, hogy Erdély elképesztően gazdag műemlékekben, mert nem volt török hódoltsági terület, ezért a középkori műemléki állomány majdnem teljesen megmaradt. Óriási teher ez a román hát, kormányzaton, mert milliárdokat kellene erre költeni. Annyit költ, amennyit gondol, most már uniós támogatást is kap, de a magyar államnak, az anyaországnak a feladata ebbe teljesen nyilvánvaló.
Mi lesz a gyülekezet nélküli templomokkal, amit felújítanak, amiben nem jár már ember?
Így van, ez egy külön gondolkodást igényel. Mi azt látjuk egyrésztről, hogyha egy templom új tetőzetet kap, és azt biztosítjuk, hogy a cserepet minden évben ellenőrizzék, és visszarakják, hogyha a szél lesodorta, akkor egy 20-30 év biztosított a templomnak, és ki tudja, addigra már jobb idők lesznek. Ez az alap. A másik pedig az, hogy a funkciót biztosítani, ha már nem tudunk egyházi funkciót biztosítani nekik, akkor legyen legalább egy turizmus központ, és ezért abban gondolkodunk, hogy meghatározott ilyen helyeken, ahol egymás mellett több gyülekezet néki templom van, ilyen például Dél-Erdély, ott kialakítsunk egy olyan turizmus útvonalat, hogy legalább az a hetente, vagy két hetente egy busz álljon ott meg, legyen egy helyi lakos, az lehet román is, aki kinyitja a templomot, megmutatja, ott lesznek, ugye most már a különböző internetes eszközök segítségével elérhető, hogy mobiltelefonról a tájékoztatást megkapják a turisták, és ez már egyfajta funkció, ez már biztosítja azt, hogy ne maradjon gazdátlanul, ne legyen derékérgérő gaz, ne vizesedjen, stb.
Sok ilyen gyülekezet nélküli templom van? És viszonylag közel vannak egymáshoz?
Igen, van. Tehát Dél-Erdélyben, ott a Maros mentén 5-6-8-10 kilométeres távolságban biztos, hogy vannak ezek. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy a két fő ilyen terület az a Dél-Erdély és a Kolozsvár melletti mezőség. Ennek egyszerűen az, hogy Dél-Erdélyből ugye már a 20. század elején nagyon-nagyon megfogyatkozott a magyarság, a mezőségen pedig, hát azt lehet mondani, hogy a második világháború után gyorsult föl a kiüresedés. Tehát erre külön figyelemmel kell lenni. Itt növekszik is, hogy a gazdátlan vagy gyülekezet nélküli templomok száma, mert látni kell, hogy egy jelenleg 8-10 fős 70 éven fölüli gyülekezet az 10-15-20 év múlva már nem lesz.
De az egyházi tulajdon marad, és ez 20-30 évre, ha turisztikai célból hasznosítják, egyébként ennek az egyház örül, mert legalább a templom megmarad?
Így van, tehát püspökség tulajdonában marad. A jelenlegi tapasztalat az, hogy a püspökség az élő egyházzal foglalkoznak, mert ott nagyon-nagyon sok feladat van, és ezt én meg is értem, tehát ők azzal, hogy műemlékek, gazdátlan műemlékeknek, számukra gazdátlan műemlékekkel foglalkozanak, az meghaladja az erejüket, de azt természetesen elfogadják, hogyha mi segítünk, partnerek benne. Külön program például az egyházi múzeumoknak a feltöltése, mert adott esetben egy faberendezést, egy szószékkoronát, azt érdemes elhozni egy kiürült gyülekezetű templomból, és elhelyezni máshol. Tehát egy összetett kérdés, ami biztos, hogy ezeket veszni, hagyni nem szabad. Ennél sokkal nagyobb értékek ezek.
Milyen további terveik vannak? A Google Maps térképen az látszik, hogy Románia területén nagyon sűrű az eddig elvégzett munka. Van még mit csinálni ott?
Hát hogy ne lenne? Tehát azt kell mondjam, hogy még fős is mérve azoknak az emlékeknek a száma és állapot, ahol munka lenne, mert a romániai műemlékjegyzék az ilyen szempontból félrevezető. Egy sor olyan nagyon nagy érték van, akár középkori templom, ami valami miatt nem került a műemléki listára. Ezeknek a felkutatása, számbavétele, az árpádkori templomoknak, az árpádkori eredetű templomoknak a felmérése, hogy hol van ilyen. Ez például egy kutatási feladat, amit el kell végezni, ahhoz, hogy szisztematikusan és rendszer szerint tudjunk felújítási munkát végezni. Nem szabad elfelejteni, hogy a határon túli műemlékes program 99-ben indult el, 2006-ig tartott, akkor megszüntették, és utána 2015-ben indult el, mondjuk szorványosan voltak előtte is megközvés kísérletek. Tehát nem mondhatom azt, hogy itt egy 30-40 éves munkáról van szó, és most már elvégeztük, hanem hát még azt mondhatom inkább, hogy az elején vagyunk.
De anyagi fedezettel a magyar állam fogja bírni? Ez egy templom felújítás 50 millió forintba kerül. Mivel, ha kiderül, hogy van 600?
Hát nem csak a magyar államra hárul ez a feladat, ahogy mondtam, tehát a közösségek is. Tehát például a Székelyföldön azért kevesebb a mi munkánk, mert ott erős magyar közösségek vannak, ott elvégzik a munkát többnyire. A román állam, ha most erre gondolunk, szintén azért nem jelentéktelen forrásokat biztosít, illetve az Európai Unió a romániai erdélyi műemlékek esetében jelentős támogatásokat nyújt. Tehát több forrás van. A magyar államnak a segítsége elsősorban a kisfalusi templomokra kell, hogy forduljon, mert nekik arra nincsen lehetőségük, hogy uniós pályázatot nyújtsanak be, önerejük sincsen hozzá, nem biztos, hogy el tudnak jutni a bukaresti forrásokig, úgyhogy ott van bőségesen feladat. Arról egyébként be tudok számolni, hogy az idén a Romer Flóris terv kereteit 250 millióról 500 millióra emelték, tehát van elszántság a magyar kormányzatban arra, hogy közösségépítő tevékenységet segítsen, hiszen beszéltünk arról, hogyha fölül a templom a gyülekezet, szívesebben megy oda, hogy a magyar történelemnek a tanúit, ugye ezeket a köveket, amelyek bizonyítják azt, hogy magyarok által lakott terület volt, hogy ezeket megmentsünk. Tehát én nem látom azt, hogy a közeljövőben ne lenne forrásunk és ne lenne munkánk.
Azt, amit eddig megépítettek, felújítottak, restauráltak, nyomon követik a továbbiakban is?
Igen, monitorizálunk.
Látják, hogy mi történik velük?
Úgy van, monitorizálunk és morgunk is, hogyha a közösség a karbantartási feladatokat nem végzi el.
Előírt karbantartási feladatok vannak?
Tanácsok vannak, tehát amikor befejezzük a felújítást, akkor attól függ, hogy milyen munkát végeztünk, adunk nekik egy kezelési utasítást.
Milyen arányba szokták betartani?
Változó. Mondjuk a zsindely kezelést azt kevéssé, mert már az elég nehéz ugye fölmászni a tetőre, de például azt az evidenciát, ami nagyon sokat segít, hogy a gyomnövényzetet azt távolítsák el, meg a fákat távolítsák el a falak környezetéből, azt most már azt hiszem, hogy elég jól betartják. Megjelentettünk egy kézikönyvet, azt is kezdjük beadjuk a papoknak. Hát attól függ.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A felelősszerkesztő Illis László, a főszerkesztő Módos Márton. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.